No testvérek, elérkezett az idők teljessége. És elkezdhetjük ezt a második emlékezést. Kezdjük megint imádsággal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Urunk Jézus, köszönjük, hogy ezt a világot olyan csodálatos, nagy, hosszú tervezés után, miután a szívedben megteremtetted, és azért teremtetted, hogy benne az élet kialakuljon, emberi formát öltsön, embert is teremtettél. És úgy alakítottad az emberiség életét, hogy elbotlása után utánunk jöjj a teremtő, a teremménynek, és meggyógyíts bennünket. Add, hogy a mai alkalommal ezt az utána járást szemléljük, ahogyan az Isten az ember után jár, hogy rendbe tegye, hogy helyre tegye. Adj nekünk figyelő szívet, és add, hogy a szívünk figyelmét egy olyan élet kövesse, amely méltó te hozzád. Ezt ad nekünk szentelked által. Amen. A templomban utaltam arra, hogy amikor egy hatalmas, hosszú, nagy előkészítő preparáció végén a Jóisten elküldi a fiát hozzánk, akkor ő mindenben hasonló hozzánk. Ezt úgy mondja a Szentírás, hogy Jézus mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. Őt láthatjuk, őt tapasztalhatjuk. Ma korán sem olyan magától értetődő ez az út, hogy tudniillik egy ember testvérünkben próbáljuk szemlélni az Istent. Még egyszer, magától nem értetődő az, hogy egy ember testvérünkben egy kortárs valakiben, mint azelőtt 2000 évvel Péteréknek adott volt a názareti Jézus, szemlélhették az Istent. Hát nekik is azért meg kellett küszködni. A zsidók még mindig várakozásban élnek. Az iszlám kiiktatja ezt, az Isten Muhammednek egy könyvet adott, ez a Korán. A kettőnek nincs összekapcsolása, égnek és földnek, ha csak nem betűk formájában. Buddha befelé fordul, egy megvilágosodást vár, és nincs igazában közvetítés, valóságos emberi módú közvetítés. Ugye tegnap utaltam arra Adi versére, hogy a föl-földobott kő az visszaesik, az ember saját erejéből nem éri el az Istent. Az emberből soha nem lesz Isten. Lehetetlen. A másik út lehetséges, az tudnék az, hogy ha a nagyobb kicsire fogja magát. Én nem tudok beszélni az angyalok nyelvén, de a rigócskákkal én együtt fütyülhetek, a cicával valamilyen módon én miauzhatok, és akkor valamilyen szintű kommunikáció van, aki ezt egészen jól tudja utánozni. Lefelé megy a kapcsolatteremtés, fölfelé nem. Neki lehetséges, hogy ő lehajol hozzánk. De őt erre semmi nem kötelezi. Ha megteszi az Isten, ezt saját akaratából, minden kényszertől mentesen teszi meg. Ezt az utat szeretném én veletek megosztani. Hogy Isten, most idézem a János Evangélium 3. fejezet 16. versét, Isten úgy szerette ezt a világot, ez a János 3.16, egyik legfontosabb szöveg a Szentírásnak, János 3.16, harmadjára mondom, hogy el ne felejtsük, mert Isten úgy szerette ezt a világot, hogy saját egyszülőt fiát adta oda, érette, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Ennek a jánosi szeretett tanítványi mondatnak a közepén az áll, hogy úgy szerette. Hát hogyan szerette? Hogyan? Ez a kérdés, ugye? Mi az, hogy úgy szerette? Tulajdonképpen az evangéliumok ezt bontják ki, ezt az úgy ott. Miként? Milyen módon? szerette az Isten ezt a világot, hogy saját fiát sem kímélte, úgy szerette ezt a világot, hanem saját magától megbonta, benne van ebben a szóban az a fájdalmasság, saját fiát sem kímélte, önmagát sem kímélte, ez a lehajlás, az Istennek ez a lehajlása az emberhez nagyon sokba került. Az Isten belekerült ebbe a világba, Jézusban, az Atya, amikor a fiát küldte, akkor mondjuk karácsonykor, hogy Emmanuel, velünk az Isten, és az Isten ezt a világot az összes rendjével elfogadta. Ennek a világnak van rendje, az a rend, amit ő teremtett, pontosabban az a rend, ami az ember keze ügyében, ez a rend, ahogyan megváltozott, amivé lett. Mert Isten jó világot teremtett és jó törvénnyel. Ennek ősképe a paradicsomi bizalmas együttlét az Isten meg az ember között. Aztán valami zavar történt, és akkor ez a rend már nem olyan, mint amilyennek lennie kéne. Erről a rendről szeretnék én szólni. Két héttel ezelőtt, amikor a szokásos szerda este összejövetel volt, akkor én felolvastam nektek egy történetet. Emlékeztek, mi volt az? Nem tegnap, hanem két héttel ezelőtt. Azért olyan sokfelé jártam, annyi sok mindent olvastam, de még hogyha ugyanaz is lenne, ezt hiszem akkor én ezelőtt két héttel azt a Majlát Imre bácsis történet olvastam fel, aki nem volt hajlandó az angol miniszterelnök a Szentendrére, Majlát Imre bácsi faluja, vagy kisvároskájába látogató Imre bácsi szokásos rendjétől őt eltántorítani, amikor őt nem ez. Akkor még egyszer olvasom nektek azt a kis történetet, ami valójában arról szól, hogy az életnek van rendje. És ez a rend, ez testet öltött az én életemben két pofonban. A két pofon mögött rend sejlett fel. Eléggé fölcsigáztalak, hogy elkezdem azt a rövid kis egyoldalas történetet. Már régen leesett az első hó, meg is szoktuk a lábunk alatt, nagy hidegben a csikorgó ropogását, enyhülő időben pedig a puhár ringó süppedését. Ez időtájt Mikulás táján történhetett, szünetben egy kicsi falunak lejtős iskola udvarán. A csengetés után szinte azonnal vad hógolyózás bontakozott ki, katagások, copfok, kabátkák, kiáltások röpködtek, de ez alkalommal nem kapcsolódtam be a szeleburdi tombolásba. Álltam a lejtős udvar felső végében, kezemben azért minden eshetőségre felkészülve, egy hógolyót szorongattam. Egy idő után átfült a kezem, a hideg mind mélyebbre hatott be a csontok közé, és a cserébe adott melege jéggé gyúrta a hólabdacsot. Éreztem a jéggolyó is a korom erejét, ezért is maradtam ki a dobálózásból, vállalva a szüntelen nógatást. Már nem maradt sok hátra a szünetből, amikor elhatároztam, hogy eldobom. Éreztem, hogy nagy lesz. Ezért készültem rá, inkább figyelmemmel. Hát, ha sikerül átdobnom az egész udvart, keresztül minden csak úgy magamnak, saját kettelésemnek. Öntudatlan gyűjtögettem össze minden erőmet ehhez a dobáshoz, még nem nekiveselkedtem, és elhajítottam. Szép ívét látva jeles eredményt ígért, csak éppen hiányzott a helyes kormányzás a dobásból, ezért hógolyóm eltérült szándékot irányától, és mind határozottabban közelített a tanári szoba ablaka felé. Kopogás nélkül egyhuzamban tette meg az utat, a két felső kicsi ablak szemen át az igazgató úr régi módú széles asztalára. A tanító néni, köztük édesanyám, valamint a tanárok már osztálynaplókkal a kezükben indultak volna a tanórákra az időközben megszólaló csengő szó hallatán. A nagy csörömpölésre csend lett azonnal kint és bent egyaránt. Dermedt mozdulatlanság. Az igazgató úr asztalán a hógolyó megbolygatta a szokott rendet, víz és káosz uralkodott el rajta pillanatok alatt. Erre menten ő is az iskola udvarra sietett, igaz előbb még felvette báránybőr bekecsét. Nyomában az egész tantestület. Tájékozódni sem volt nehéz, hiszen a gyerekek tekintetei hamar összekapcsolták a tekintélyt, meg a vétkest. A sok rám tekintő szem, a megnyíló, mindig egy titokzatos tanári szobából kilépő igazgató, mint egy mágnesként vonzott, és lépdeltem egyenesen feléje, ezzel is jelezve, elég nagy baj, de hát én voltam. Pontosan ezt kérdezte tőlem az igazgató úr, amikor elém érkezett. Te voltál? Igen, hangzott a válasz. Minden tisztázódott. A körülmények világosak voltak, de az igazgató úr még egyet kérdezett, édesanyámhoz fordulva, aki szintén ott állt a tanítók gyűrűjében. Szabad, Mária? Kérdezte, és kérte is egyszerre, mire bólintása vagy igennel, ezt nem tudom pontosan, megérkezett a válasz. Nagyon pontosan emlékszem mindenre, még így több mint 40 év távlatából is. Az igazgató úr bal kezével megfogta, és kicsit megtámasztotta az arcomat, jobbjával pedig nem erőből, és pláne nem indulattal, egészen közelről pofon ütött. Rögtön utána ugyanezt történt a másik oldalról is. Én magam bibliásan nyújtottam felé a másik felemet is, biztos a kicsi gyerek félt bennem, de az igazságosság csirája tartotta a fejét. Két pofon teát Szent Miklós táján, halálos csendben, egy falusi iskolaudvaron, majd mindenki ment a helyére, mert a rend helyreállt. Anyám biztosan sírt befelé, de én nem. Életem talán legigazságosabb pillanata volt ez. Akkor gyerekészel tudtam, hogy ennek így kellett lennie. Van törvény, van igazság. Ezt a törvényt viselte, hordta, élte akkor a mi falunk, a 60-as évek elején, meg nem kérdőjelezte senki sem. Azt sem védhetett meg, hogy édesanyám az iskolában tanított. Sőt, a falu rendje, az igazság most éppen azt kívánta, hogy az a két pofon a kitűnő tanulót illesse saját tanárnéni anyja jelenlétében, sőt, beleegyezésével. Ünnepélyes, rituális eset volt a néma csöndben példa a kis iskolavilág számára, mai szóval az egyenlő esélyekről. Megkaptam a magamét, amit megérdemeltem. Az a pillanat a legszigorúbb tisztaságú egyenleget mutatta. Egy tiszta, igaz, feltétlen tekintélyű igazgató tanár, és hányan maradtak még ilyenek a 60-as évek elején, leckét adott mindenkinek. Évekkel, sok-sok évvel később az egykori diák, mármint pap ült Lajos bácsi az igazgató úr betegágyánál, és mesélte neki egyszer erről a két pofonról. Nem árult el, hogy emlékezik rá, legalábbis jelét nem adta. Viszont vissza sem adta az igazságot, bocsánatot pedig miért is kért volna, hiszen azt inkább én próbáltam neki eldadogni. Mind ehelyett azonban két keze közé fogta az arcomat, és megszorította. Istenem, de jó meleg két keze volt Lajos bácsinak, piros lett tőle az arcom, mint egykor régen, Szent Miklós táján. Ennyi a történet. Ma lehet, hogy a Lajos bácsit bíróságra vinnék. De most már Magyarországon is. Pedig emlékszem arra, hogy amikor, mert ugye anyukám révén gyakorta voltam ott bent az iskolában, a tanáriban is, és még vegyészmérnök is azért lettem, mert emlékszem, amikor én a cukor, meg a kristályok oldódásáról tanultam, akkor úgy feleltem, hogy akkor azt mondta, na, Laci, te belőled vegyészmérnök lesz. Én ezt nem felejtettem, mert az is lettem. Nem gondolt ő arra, akkor Lajos bácsi, hogy aztán tovább lehet menni a papság felé. De a kettő, mint a példa mutatja, nem zárja ki egymást. Tehát akkor, amikor én ott voltam nála, hallottam nem egyszer. Régiek azt mondták az igazgatónak, hogy mester. Így szóltak neki. Aztán mester, üsse csak, mondta az apja az a mesternek. Ott volt a gyerek. És tudod, ez nagyon durva és nagyon furcsa. A szülő saját magának tartotta fenn a gyerek nevelésnek jogát, amit a pofon jelképezett. A falu maga egyszerű nyelvével az igazgatónak ruházta át a csak a szülőnek kiálló jogot. Üsse csak azt jelentette, maga is a szülője most ott az iskolában, és amit ad neki, azt én otthon aláírom. Most emiatt volt a kettő között, a szülői ház meg a tanári szoba között egy azonosság, mert bíztak egymással. Én úgy emlékszem, hogy ott senki nem nyammagott. Ez egy olyan tisztességes, rendes világ volt. Én emlékszem, pofon kaptam, de annak jó íze maradt meg a számban, az arcomon. Szólok arról, hogy van rend. Ennek a világnak van rendje, én csak egy jelképet emeltem most ki, mert ennek a világnak van olyan rendje, és a fizikai rend, a nehézségi erő, hogyha én ezt elengedem, akkor nem tud szegényke más csinálni, mint esik. Egy olyan világban élünk, amely világ következményes világ. Nincs esemény következmény nélkül. És hiába strükkül ez a világ, a következmény akkor is meg lesz. Ha valaki ezt a trükkölés szót otthon használta nagyon sokszor a Gyurcsányékra, azok ott annyit csaltak, hazudtak, annyit trükköltek, de ezt a magyar nép azért nem hülye, azért becsapni nem lehetett, és akkor, amikor kellett, pif, simán leváltottuk. Nincs következmény nélkül élet. Aki azt a népet úgy megnyomorgatta, megszutyogtatta, mint az oroszok 40-50 éven keresztül, az alkalom, amikor volt, akkor Ruszkik haza, emlékeztek, az egy ilyen fehéringes fiatal srác azt mondta, Ruszkik haza, és 10 millió ember kiáltotta azt, hogy haza. Nincs következmény nélkül esemény itt a Földön. Nem tudom, mi erről a véleményed. Hát hányan szaladnak vígan, pedig gázoltak és nem vallották be, máig nem hurcolták meg őket, loptak ott fönt, korrupció, egyéb minden más, nem minden korrupt politikus fogtak el, még Kanadában se, ugye? De én mégis azt mondom nektek, hogy nincs világ, nincs esemény következmény nélkül, de mert ezt a világot ugyan be lehet csapni, de azt a másik világot ott, azt nem. Még a hétpróbás gazember is a lelke mélyén érzi azt, hogy valami nincs rendben. Tehát ilyen embereknek nagyon nehéz ám élni. Tehát aki nem tisztességes, nagyon nehéz élni. Cipeli saját magát, és be kell magyarázni kell neki, ezt magyarázkodni kell neki. Tudod, milyen nehéz egy életet leélni belső magyarázkodással? Azzal szemben, mint amikor te elmondod az esti imádat, én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem. És akkor már alsz, belealudtál. És akkor reggel fölébredsz, mert a legjobb egyszerűen tiszta lelkismeretűnek lenni. Még az éjjel számon kijelenti, még az éjjel Isten elé kerületek. Na, visszatérlek a kettő ponthoz. Az Úr Jézus eljött ebbe a világba, aminek van rendje, aminek van van következménye. De ez a következményesség, ez nélküle ilyen szinten mozog. És be lehet kötni e világi igazságosság szemét. Ő eljött onnét föntről, hogy ezt a rendvilágát fölfelé is megemelje. Olyan keresztformájú lesz a rend. Nem csak ilyen síkon mozog, ilyen horizontális síkon, ameddig a szem ellát, hanem ezt fölemeli. Kispap voltam Esztergomban, amikor kimentem a püspök kertbe, a primási kertbe, akkor tudtam fölnézni a Magyarország legnagyobb templomára, aminek azt írtak a homlokzatára, de szinte csak a túlsó partról lehetett olvasni, az pedig már akkor Szlovákia volt, hogy sunt querite. Ez egy páli idézet, Pálnak a második korintusi leveléből, magyarra fordítva így hangzik, az odafönt valókat keressétek. Itt élünk, és mégis a mi optikánk, a mi figyelmünk oda irányul, az odafönt valókra. Ennek minden misén a megfelelője, régen emlékeztek rá, a pap mondta, szúszum korda, emeljük föl szívünket. Tehát van egy ilyen mozgás a hitünknek, hogy fölemelkedni. Milyen szép szó, emelkedetnek lenni. Hát amikor Mária megérkezik Erzsébethez gyönyörű szép áldottságával, akkor azt mondja, hogy magasztalja a lelkem, és Mária emelkedni kezd. Mert az Isten fogadta be, és az ilyen ember emelkedett. Ezt tudod, ki mellett jó élni és létezni, akinek van húzata fölfelé. Az a jó ízű ember, és vannak ilyenek közöttünk is. Az Úr Jézus eljött hozzánk, hogy ezt a mi horizontális világunkat fölfelé megnyissa, mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. Valójában Jézus azért jött el, hogy ebben a dimenzióban, mert mi csak ezt ismerjük, ami a földi világ, hogy amit én hallok, amit én látok, amit én megfogok, amit én megszagolok, amit én tapintok, ezeket mind mondja János apostol Jézusról. Az élet igéje, láttuk, hallottuk, tapintottuk, sőt, bele együtt ettünk, megjelent az Isten. Itt a földi életben, aztán utána a föltámadás után is, tehát hogy rámutott erre a fölfelé a keresztnek a függőleges szárát meghosszabbító irányra, arra az odafönt valókra. Azért jött el Jézus, hogy mert mi csak itt ebben tudunk tapasztalást szerezni, közel jöjjön hozzánk, és tapasztaljuk őt, lássuk, tapintsuk, szagoljuk, vele együtt legyünk, hogy utána valami bennünk emelkedni kezdjen fölfelé. Mert ez egy nagyon konkrét tapasztalásra épül. Én tisztelettel tekintek a mucizmusnak a nagy hagyományára, de nekik nincs ez az inkarnációs pontjuk, ez a megtestesülés pontjuk, amikor az Isten zömöken itt testet ölt, nem én képzelem el, nem csak az én lelkemben van kimondhatatlanul, amit nem is tudok átadni az én lelkem belső misztikus élményét neked, vagy te a sajátodat nekem, hanem az a kisgyerek fősír, és akkor ennek a világnak valaki része lett. Körül lehet járni, lehet róla ezt azt mondani, meg is írták négyen, Máté, Márk, Lukács és János. Erről szól itt ez a történet. Amikor születik ez a föntről érkezett, a születésekor egy közeli király a végét akarja. Távoli bölcs királyok jönnek, leborulva imádják őt. Karácsonyi történet. A három királyok, a napkeleti bölcsek látogatása. A közeli király a végét kívánja, a távoli királyok, a távoli bölcsek leborulva hódolnak neki. Közelről nem lehet fölismerni a következmény. Távolabbi ismeret kell róla, már a kisgyerek korában is. Annak a titkát, aki föntől eljött hozzánk, olyan nagyon közel, gyorsan és azonnal nem lehet felismerni, mutatja az apró kis pillanat. Amikor 40 napos korában bemutatják a templomban, anyja és nevelőatya felviszi, akkor találkoznak ott egy nagyjából 80 éves idős bácsikával, ő a Simeon próféta, aki arra vár, hogy beteljenek az ígéretek, és ő karba véve azt, akit olyannyira várt, elmondhassa azt, amire ő az Istentől küldetést kapott, és ekkor mondja ezt, amit mi papok minden nap imádkozunk esténként, hogy most bocsásd el, Uram, szolgádat szavait szerint békességben, hiszen már megláttál szemeim, akit küldtél, már megláttál szemeim. Ugye tapasztalatul szól, hiszen ott van a karjában az anyja kezéből az ölébe átvett kisgyermek, de aztán még mondja, itt a lényeg, mondja az anyjának azt, hogy
sokak romlására és föltámadására lesz ő Izraelben jel, amelynek ellene szegülnek, és a te lelkedet is, mondja az anyának, tőr járja át, hogy így megnyilvánuljon sok szív érzése. Simeon próféta a jövőt látja, ott a gyermek, és érzi azt, ennek a gyereknek a megértéséhez bizony még az anyja szíve is megkeseredik. Az anyja lelkét is tőr járja át. Hát ez a keresztút. 12 éves Jézus, tegnap egy kis pici fresh jelleggel utaltam rá. Lukács evangélium második fejezet 41. verstől. Ott ült a templomban a tanítók között, hallgatta és kérdezte őket. Hallgatói mindnyájan a templom tudós tanítói. Elámultak értelmességén és feleletein. Fiam, szól hozzá anyja, amikor megérkezik harmadnapra, miért tetted ezt velünk? Gyerek, visszakérdez, miért kerestetek? Hát nem tudjátok, hogy atyám házában kell lenni? De ők nem értették, mit akar ezzel mondani. Tehát nem értik a gyermeket, nem érti Heródes király, a táborul jött bölcsek mégis valamit megsejtettek, a pásztorok is megsejtettek, milyen érdekes, rögtön az a karácsonyi kép kibomlik előttünk, azt lehet látni, hogy ki az Isten fogékony? Az Isten fogékony nagyon egyszerű, a pásztor jelképezte egyszerű világ, és nagyon fogékony a tudós ember. És a kettő között, aki egy kilóval, egy méterrel, egy rőffel számol, tudja mi egy darab kolbászt, meg egy korsó sör, azok nincsenek ott karácsonykor. Az egyszerű ember, aki leveszi a kis süveget, és ott van, az egyszerű ember, maga tisztaságában ott van, őket a pásztor jelképezi. Meg a gondolkodó, töprengő, tudós ember szintén ott van. A középső rész hiányzik, azokat mindig át lehet verni. Jó, meg azok a templomból is hiányoznak átlagban. Milyen érdekes. Ugye integráltunk tegnap. Mínusz végteremtő plusz végtelenig. Ugye a közepet nagyon sokszor hiányzik. Az egyik vége megvan, a másik vége is megvan, mert Jézus általában a szélső értékein lehet jól megérezni, amikor a forrás szomjazik, amikor az út fáradt, amikor 33 év az örökké valóság. Ezekkel az ellentmondásokkal, ugye? Még az anyja sem érti. De azért ebben van egy evangélium. Hát, hogyha az anyja sem érti, ugye? De ők nem értették, mit akar azzal mondani, hogy az atyám házában kell lenni. Akkor azért miért evangélium ez? Mert az anyja sem érti, ő pedig a kegyelemmel teljes, tehát az anyja sem érti mindig, mindenkor, mindenben, akkor lehet, hogy én sem értem. És én hiába tanultam 7 év teológiát, nagyon komolyan, örömmel és odaadottsággal, te, és sokkal többet nem tudok, amit én tudok, hogy nem tudok, mint amennyit tudok. Ettől nem vagyok se keserű, se boldogtalan. Hiszen akiről, akit én keresek, az maga az Isten. De amit tudok belőle, az megvigasztal, erőt ad, és amikor meg valamit nem értek, hát akkor misztériumról van szó, akkor nem mondom azt, hogy teljesen mindegy, magától értetődő. Ha keresek, ha utána kérdezek, hogyha elteszem a szívem mélyére, és Isten kérem, Uram, ezt neked világosítsad meg, előbb-utóbb valami rádereng, valami világosság fény fog támadni. Az anyja sem értette, 12 éves korában. Hát persze, mert ez egy olyan valaki, akit Mária úgy ismert meg, mint hogy beleszült igazában az egyiptomi kis kaland után Názáretbe. És ott az ő szárnya alatt ez a gyerek fölnőtt. És hát ismerte, mint a saját egyszülöttjét. És hát hogy, hát hol vagy te otthon, fiam? Hát atyád, apád házában, Názáretben. Fő utca 12-es szám alatt, mit akarsz most? És amikor elmennek 12 éves korukban Jeruzsálembe, akkor nekem az én fiam mondja azt, hogy az Istennek az egyetlen egy templomában, az Istennek egyetlen egy temploma volt a zsidó ember számára, ma nincsen templomuk. A zsinagóga az ima terem, az nem templom. Templom az, ahol van áldozat, nekünk van áldozatunk, van templomunk. A protestáns templomok nem templomok, imaházak többnyire. Mert ott nem áll a szacerdosz, a pap, az nem is, az lelkész. Most nem bántom azt, csak a különbözőség. Nekünk a lényege a szolgálatunknak, hogy bemutatni az Úrnak az áldozatát. Na, Jézus tudta azt, hogy az a papájának a háza. Jézus úgy meg tudta érezni messziről, hogy Ácsnak a fia, fával dolgozik, hogy ez milyen fa. Mert amikor bement az apja műhelyébe, akkor annyi minden ott összeáll benne, tudta a szerszámok helyét, ez az apámnak a háza. Akkor elment Jeruzsálembe az anyjának a nevelőapjával, ott is szagot fogott. Ennek még mennyei papa szaga van. Most ez volt az, amitől ő úgy, az a kis gyerek, 12 éves korában úgy elkezdett fölizzani. Tehát azok a benne lévő, vele született gének, mondom, ez most jelképes valami, ami az ő isteni természete, az nem növekedett, csak a mindenkori korának megfelelően fejeződött ki, azok örökké emlékeztek. 12 éves korában emlékeztek úgy, Jézus volt ő Isten fia, ahogyan egy kis srácban, a tudatában azt tükröződött, hogy én atyám, a világot teremtő mennyei atya. De neki az abszolút természetes volt, ahogyan az nekem természetes, hogy az én anyám Bizei Mária, aki még 9 másik gyereket szült. Valaki ezt megkérdi, ott a mami. És nekem az abszolút természetes. És mondom, a vétes olyan Jantal, az én apám. Ugye az Úr Jézusnál ez a, mert ugye én mutatok apámra, anyámra, akkor édesapám, édesanyám. Jézusnál ez nem így történt. Édesanyám, kihagyta Józsefet, édesanyám, és édesatyám. Látod? Ez majd később kiegészül, a kereszt. Anyára mutat, meg az atyára mutat, de ezt anya nem érti még. Mária tudta, amikor a gyermekét fogadta, hogy igen, mond egy isteni kezdeményezésre, de neki aztán ebben növekednie kellett a fiával együtt, hogy a fiának, a fia titkainak a megértésében. Jézus két laki. Otthon van Názáretben, meg a mennyben, meg a templomban is. A templom a mennynek a kicsimása itt. És ez az, ami, ugye ezt a szót ismerjük, a kétlakiság. Jézus két laki. És én csak a földi lakot tudom megismerni. De ott rögtön megcsipem benne ha megcsipem az emberségét, fölszív itt az istensége. Mindig. Ha másikat kezdem el érinteni, akkor meg az embersége sikongat. Tehát elérem az ember Jézust, megszólal a Krisztus. Ha nyúlok a Krisztus az Isten fiához, megszólal a Mária gyermeke. Ez a kettő komplementer. Örökké kiegészíti egymást.